Azt a szent ígét, melynek alapján szerető Istenünk üzenetét kívánom hirdetni előttetek, az ő szent lelkének segítségét kérve és várva az Efézus beliekhez írott levélből olvasom. Hallgassuk figyelemmel, nyitott szívvel az Efézus beliekhez írott levél első fejezetének első 14 versét. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által a mi megváltásunk, bűneinknek bocsánata is. Kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság ígéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Eddig Urunk írott igéje. Kedves testvérek, szeretném egy kérdéssel kezdeni. Önök közül van-e valaki, aki már járt Milánóban? És hogyha jártak Milánóban, meglátogatták-e a Santa Maria della Grazia zárdát? Akkor önök valószínűleg sejtik, hogy hova akarok kiukadni. Igen, itt a reflektórium falán található a művészettörténet egyik talán legismertebb képe, Leonardo da Vinci az utolsó vacsora című falfestménye. Elképzelésem szerint, amikor az ember odaáll ezelé a hatalmas festmény elé, 460x880, 4,5 cm, 4,5x9 méteres falfestmény. El tudom képzelni, hogy egy darabig az ember nem igazán érzi úgy, hogy közel akar menni hozzá. Egy darabig meg kell állni ettől távol, és ami történik, elképzelésem szerint az annyi, hogy ez a hatalmas, monumentális kép egyszerűen hatalmába keríti a szemlélőt. Lenyűgözi, és megragadja egész figyelmét. És amikor már lassan-lassan kezdtünk hozzászokni a méretekhez, ez a hatalmas, csodálatos képhez, akkor lehet egy kicsit közelebb menni, szemügyre venni a részleteket. Mert ennek a képnek minden egyes részlete az utolsó aprócska kis színig, az utolsó aprócska kis mozzalatig tökéletesen eltervezett és kigondolt. A művészettörténet elmúlt 500 évében számtalanszor elemezték már ezeket a kicsi részleteket. Az apostolok Jézushoz és egymáshoz való elhelyezkedését, ruházatukat, arckifejezésüket, még gesztusaikat is a képen. És nem véletlenül ezek a részletek mind nagyon fontosak. De mielőtt rátérnénk a részletekre, először a nagy képre kell egy pillantást vetni. Ugyanúgy, mint az efézusi levél esetében. Pál apostol a levél első 14, különösen a 3-tól a 14. versig terjedő szakaszában egy ilyen monumentális képet fest. Egy olyan képet, amiben már megjelenik a levél későbbi folyamán fontossá váló minden egyes gondolat, minden egyes motívum és minden fő kérdés, és ha Úrunk engedélyes élünk, akkor ennek a levélnek a magyarázatával hónapról hónapra tovább lépve majd mi is beszélünk ezekről a részletekről. Most azonban ez a hatalmas kép áll előttünk, aminek egész egyszerűen ezt a címet lehetne adni, Isten. Hatalmas és monumentális alkotás ez, nyelvtanilag mindenképpen. Ez a szakasz a harmadik verssel kezdődően, a 14. verssel záródóan, az eredeti görög szövegben egyetlen egy mondat. A magyar fordítás ezt az egy mondatot kénytelen volt 8-10 kisebb mondatba lebontani, hogy a mi nyelvünkben követhetővé maradjon. Ez az egyetlen mondat. És ebben az egyetlen mondatban, mint valami hatalmas portréban, Pál apostol elénk állítja az Istent, és szeretné megmutatni, milyen hatalmas, erőteljes és szerető ő. És ez az ige pontosan azért szól most, hogy igenis ez a hatalmas kép átjárjon bennünket is. Ereje a mi erőnk legyen, hatalmába kerítsen és lenyűgözzön bennünket. És ebből a lenyűgözöttségből úgymond egy örömteli, hálaadással teli magasztalás törjön ki a szívünkből. Igen, ennek az igének az első üzenete nemes egyszerűsége ennyi. Ne félj! Ne félj akkor sem, hogyha azelőtt az Isten előtt kell megállnod, akit Pál így írja a 11. versben, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. De a kérdés, ez lehetséges-e ez? Lehetséges-e ezelőtt az Isten előtt félelem nélkül megállni? Hogyha ez igaz, ő minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, akkor nem lehet, hogy sokkal inkább annak az embernek volt igaza, akivel évekkel ezelőtt még Magyarországon beszéltem, és elmondta, ő a szíve mélyéig meg volt győződve arról, hogy a mindenható Isten már a világ teremtése előtt az ő életének minden egyes részletét aprólékosan eldöntötte. Ő meg volt róla győződve, hogy az Isten már a világ teremtése előtt eldöntötte azt is, hogy ő például a budapesti Blahalúza téren eléri a 7-es buszt, vagy sem. Ennek a meggyőződésnek két gyakorlati következménye volt. Az egyik az, hogy ez az illető keresztjének valva magát gyakorlatilag sohasem imádkozott. És a maga logikai rendszerében még igaza is volt, ha az Isten tényleg így előre eldöntött mindent, akkor mi értelme az imádságnak? Úgy sem változik semmi. Úgyis le van fektetve, úgymond kőbe van vésve az én egész életem minden egyes állomása, minden egyes kicsike eseménye. Minek imádkozni? Ami el van döntve, az el van döntve, el kell fogadni a dolgokat úgy, ahogy jönnek. Ez Isten akarata. De ami talán még ennél is szomorú, az az, hogy ez az illető gyakorlatilag semmilyen felelősséget nem vállalt életének egyetlen részéért sem. Ő nem tehetett semmiről. Hogyha megbukta a vizsgáit, az nem az ő hibája volt, ezt Isten így akarta. Hogyha az élete itt is, ott is tönkre menni látszott, ő azért nem volt felelős. Így döntött az Isten. Ő általában nem volt felelős, mondta ő. Semmiért, ami az ő életében történik. Ezzel együtt őt nem igazán félelem töltötte el, ha az Istenre gondolt. Szeretet sem, öröm sem. De azt hiszem, hogy ebben a világban vannak emberek, akiket sokkal inkább félelem, sőt időnként gyűlölet tölt el. Hogyha így írjuk le számukra az Istent, ő mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Azt hiszem, sokan vannak ebben a világban, akik úgy gondolnak Istenre, mint egy hatalmas szökőárra. Tavaly karácsony óta tudjuk ezt japánul is. mint egy cunamira. Ami egyszerűen csak jön, megállíthatatlanul, és nekünk nincsen más, csak egy esernyő a kezünkben, és amikor elér bennünket a hullám, akkor látjuk, hogy nem csak az esernyőnket sodorja el, de elsodorja a gátakat, lerombolja a falakat, elsodorja házainkat, elsodor minket vele együtt. Igen, többen is gondolnak manapság úgy az Istenre, hogy ő egyszerűen kéretlenül belép a mi életünkbe, lerombolja azokat az olyan kínosan felépített falakat, amelyeket mi magunk köré húztunk, hogy egymástól, hogy a másiktól megóvjuk magunkat, hogy Istentől megóvjuk magunkat, és ő jön és mindezt lerombolja. Belép az életünkbe, akár kérjük, akár nem, beleszól, belebeszél, belenyúl, akár tetszik nekünk, akár nem, és mi nem tehetünk ezzel az egésszel semmit. Kedves testvérek, lehet tehát így Isten előtti magasztalással megállni? És hogyha lehet, akkor honnan jön az az imádság, ahogy Pál apostol maga is elkezdi ezt a monumentális mondatot, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya. Hogyan lehet azt mondani, hogy áldott egy ilyen Istenre? Kedves testvérek, ahogy ezt megértsük, két dolgot kell látnunk. Az egyik az az, hogy a Szentírásnak nagyon sok olyan üzenete van, ami nem akárkinek szól, hanem hívőkről és hívőknek szól. Pál apostol teljesen egyértelművé teszi, az ő hallgatósága, akiknek ezeket a szavakat címzi, azok az efézusiak, akikről a 13. versben így írhat, ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel. Ezek a szavak azoknak szólnak, akik már hallották azt az isteni szót, ami az ő egész életükre bejelentette Isten igényét, és meghallották ezt a szót, átadták életüket. Ezek a szavak azoknak szólnak, akik már hívőké lettek, és akiknek így már adatott a Szentlélek ajándéka. És erről a lélekről ír Pál apostol a korintusiakhoz így, mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogja fel az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Miről is van itt szó? Lehetséges lenne, hogy a kereszténység akkor mégiscsak egy úgynevezett ezoterikus vallás. Ezoterikus azt jelenti, nagyon sok olyan tanítása van, amit csak egy beavatott kisebbség érthet. Ami nem mindenkinek szól, csak a kiválasztottaknak. Ezt mondaná itt Pál apostol? Én nem hiszem. Én azt hiszem, hogy amiről ő beszél, az sokkal inkább hasonlít ahhoz az élettapasztalathoz, ami jelen van az én életemben azóta, amióta nem élek Magyarországon, és meggyőződésem, hogy önök között nincsen senki, aki ne ismerné ezt. Próbálták már önök valakinek otthon, onnan, ahonnan jönnek, Magyarországon vagy Erdélyben elmondani, elmagyarázni, hogy milyen az élet itt? Próbálták már önök ezt úgy igazán megértetni valakivel, és megpróbálni átadni azt, ami számunkra mindennapos élettapasztalat? Én igen. És én rendszeresen egyfajta értetlenségbe botlottam. És úgy gondolom, hogy nincsenek azok a szavak, a legintelligensebb, a legbölcsebb szavak sem, amik el tudják magyarázni, amik át tudják vinni a mi itteni életünk teljes valóságát olyanoknak, akik még nem is jártak itt. Olyanoknak, akik el sem tudják képzelni, mit jelent itt élni. Mit jelent Svájcban, vagy az én esetemben korábban az Egyesült Államokban élni. Még a legjobb indulatú hallgatók sem tudták igazán elképzelni. És ugyanúgy, ahogy ez földi országokra igaz, igaz ez az Isten országára is. Nagyon sok mindent egyszerűen nem lehet belőle elmagyarázni olyanoknak, akik nincsenek az Isten országában. Akiknek nincsen ugyanez a tapasztalatuk, mint azoknak, akik Isten dolgairól beszélnek. Nagyon sok minden csak úgy ért meg az ember, ha maga is ott volt, vagy ott van. Nagyon sok mindent nem lehet másként megérteni és felfogni. És a probléma az az, hogy amikor ezekből a dolgokból, ezekből az üzenetekből egy-egy rész olyan szívekbe, gondolatokba és kezekbe kerül, ahol még nincs ott az Istennek lelke, akkor a leggyönyörűbb örömüzenetből is rémhír, félelmet keltő szavak lesznek. És erre az egyik legkiemelkedőbb példa éppen a predestináció tan, az eleve elrendelés gondolata. Mert hogyha nem tűnt volna föl, a páli ige pontosan ennek a gondolatnak a közepébe vezet bennünket. Ő benne lettünk örököseivé is, ír a 11. versben, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. A mondat elején így ír, áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Aztán egy kicsivel később, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Igen, az eleve elrendelés gondolatánál vagyunk, és az ige egyértelműen erről beszél. De mielőtt ennek a részleteibe belemennénk, szeretnék egy másik dolgot is kimutatni. Tipikusan emberi dolog, hogy amikor a mindenható Isten igéje rólunk akar beszélni, akkor a mi gondolataink egészen kontrollálatlanul másokra, más emberekre csúsznak. Hogyha az ige a mi istentelenségeinkről, hibáinkról, bűneinkről akar beszélni, akkor olyan könnyen elcsúsznak a gondolatok oda, akik még nyilvánvalóan nálunk is gyengébbek, nálunk is bűnösebbek, és olyan sokszor eszünkbe jut rengeteg más, akinek igazán hallania kéne ezeket a szavakat. De ami a legmegdöbbentőbb az egészben az az, hogy ez gyakran így van, amikor az Isten a mi üdvösségünkről akar beszélni. Mert az eleve elrendelésben az Isten a mi üdvösségünkről akar beszélni, akkor is, hogyha nagyon gyakran a feltett kérdések rögtön másokra irányulnak. Mi van azokkal, akik soha nem hallottak Krisztusról? Mi van a nem keresztjénekkel? És így tovább, és így tovább. Kedves testvérek, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ebben az igében egy szó sem hangzik el másokról, mint újjászületett hívőkről. A másokról szóló tanítás nem itt van a Szentírásban, és nem is olyan fontos a Szentírásban. Ez az ige rólunk akar beszélni. És nem másról, hanem a mi kapcsolatunkról, az élő Istennel és a mi üdvösségünkről. Nem másról. Meggyőződésem szerint az előbb utalt magyarországi ismerősöm éppen itt rontotta el. A Szentírás egészen tisztán tanít arról, hogy a mindenható Isten nem dönti el életünk minden egyes részletét jó előre. Ő nem döntötte el, hogy elérjük-e a 7-es buszt, vagy nem érjük el. Ő nem döntötte el a világ teremtése előtt, hogy én a vonaton felejtem-e a palástomat, vagy nem felejtem a vonaton ezen a mai reggelen. Ez az én felelősségem. Ezt nekem vállalnom kell. Ő nem döntötte el előre, ki lesz a mi házastársunk, ő nem döntötte el előre, mi lesz a mi végzettségünk, ő nem döntötte el előre, mi válik majd belőlünk. Ő ad nekünk elhívást, ő ad nekünk ajándékokat, vezetést, ő adja az ő szent lelkét, de a mi életünket illető felelős döntéseket nekünk kell meghozni. Ő megvált bennünket, és szabaddá tesz felelős döntések meghozatalára, de azért vállalnunk kell mindent. Ezzel a szabadsággal felelősség jár. De hogyha ezt nem döntött el, akkor mégis mit? Mert az ige egyértelműen beszél arról, hogy valamit eldöntött. Ez nagyon egyszerű. Ő azt döntötte el a mi megkérdezésünk nélkül, hogy ő minket akar. Ezért adott nekünk életet, annélkül, hogy megkérdezett volna. Ezért születtünk meg annélkül, hogy születésünk előtt bárki megkérdezett volna, hogy szeretnénk-e élni. És eldöntötte, mielőtt még megszülettünk volna, hogy ő minket szeretni akar. És hogy ő minket gyermekeivé akar fogadni. Kedves testvérek, éppen ezért mondhatja Luther, és ismét nem Calvin, hogy az eleve elrendelés gondolata a kereszténység talán legerősebb vigasztalása. És ezért mondhatom én, ne félj, mert nem te választottad Istent, ő választott téged. Ne félj hát! Hogyha meg akarjuk érteni igazán ezt az isteni választást, amit latinul predestinációnak, mindent megelőző döntésnek hívunk, erre a következő képet szeretném javasolni. Képzeljünk el egy templomot, amire kívülről a bejárat fölé ezek a szavak vannak írva. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És képzeljük el, hogy amikor belépünk ebbe a templomba, visszafordulunk, és az ajtó fölött a következő szavakat látjuk írva, Isten hozott. Na most mi jöttünk, vagy ő hozott? Kedves testvérek, amikor az újjászületett hívő ember visszanéz a mögötte lévő útra, arra az útra, ami őt Krisztushoz vezette, akkor értjük meg, mi az eleve elrendelés. Amikor visszanézünk és látjuk, hogy a mögöttünk lévő életúton mindenben, még abban is, ami számunkra tévútnak tűnt, ott volt valahol a mindenható Isten keze. És ő hordozott bennünket akkor is, amikor úgy éreztük, mi kerestük őt. Amikor úgy éreztük, hogy mi feszítettük meg a lelkünket, és mi kiáltottunk utána kétségbe esett, és nagyon mély vágyódással. Ebben a kiáltásban is már ő volt benne. Ő munkálkodott már a mi szívünkben. És ez a visszatekintés, ez egy elválaszthatatlan gondolat a predestinációtól. Pál apostol ezt az egészet befejezett múltban írja. Ő úgy beszél a predestinációról, hogy már megkaptátok az Isten lelkét. Már hívőkké lettetek. Ő már megszólított benneteket. Ebből a pozícióból értjük meg. A keresztény teológia Calvin mellett legkiemelkedőbb teológusa, hogyha a predestináció tanról van szó, Szent Ágoston, vagy Augustinus. És ő pontosan ennek a visszatekintésnek a nagymestere, legismertebb műve az úgynevezett vallomások, confessionis latinul, ami két hatalmas kötet pontosan erről szól, hogy ő már érett fejjel visszanéz az életére, és minden egyes eseményben az Isten kezét fedezi fel, és szépen leírja, hogy a mindenható Isten születésétől kezdve hogyan hordozta őt át nagyon sok mindenen, míg végre elvezette őt önmagához, és keresztjénné lehetett. De felejtsük el Augustinust, felejtsük el Calvint és Luthert. Nem mondom, hogy felejtsük el Pált, ez már az Isten ihletett igéje, de ettől még nem feltétlenül érthető. Én azt hiszem, hogy a predestináció gondolatának a leggyönyörűbb összefoglalása egy 17. századi német evangélikus lelkésztől származik, Paul Gerhardt az ő neve. A református énekeskönyvünkben is szerepel jó néhány éneke, ebből az egyik ezt a verset tartalmazza. Nem értem még e föld színén, te értem, megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. Ez az eleve elrendelés legszebb, legrövidebb összefoglalása az én meggyőződésem szerint. Egy nagyon ismert karácsonyi énekben, itt állok jászolt felett, ó Jézusom szerelmem, 329. dicséret. És hogyha így visszatekintünk, akkor látjuk, ő kiválasztott bennünket, értsük ez alatt azt, ő mellettünk döntött személyesen, mi előtt mi még bárki mellett vagy ellen dönteni tudtunk volna a mi életünkben. Ő elhatározta, hogy fiaivá fogad, mielőtt mi elhatározhattuk volna, hogy gyermekei akarunk lenni. Ő megajándékozott már bennünket mennyei világának minden javaival, mielőtt mi még egyáltalán felfedeztük volna, hogy az ő ajándékai nélkül a mi életünk üres és nyomorult. Ő kegyelmet adott nekünk, mielőtt mi felfedeztük volna, halálos ítélet van fölöttünk. Ő dicséretre rendelt bennünket, és ezzel az elrendeléssel életünknek értelmet és célt adott, mielőtt mi még egyáltalán arra gondoltunk volna, hogy nélküle az ő életünk, hogy önélküle a mi életünk céltalan, kósza és kusza élet. Kedves testvérek, ennek a hitnek és meggyőződésnek az egyik legkézzelfoghatóbb cselekedete az, amikor kisgyermekeket keresztelünk. Olyan gyermekeket, akik még maguk nem tudnak Isten mellett dönteni. Akik még maguk nem tudnak Isten iránti szeretetet kifejezni. Akik még nem tudnak hitvallást tenni. De kereszteljük őket abban a hitben, hogy a mindenható Isten szeretete megelőzi az ő első lépésüket. Kereszteljük őket abban a hitben, hogy a mindenható Istennek ők már akkor fontosak, amikor ő nekik még senki és semmi nem tud fontos vagy jelentéktelen lenni. Amikor ők még nem értik ezt az egészet, Istennek már akkor kellene. Ezért keresztelünk kisgyermekeket. Igen, ezzel együtt van keresés. Van Istent kereső ember. Ahogyan erről Jézus Krisztus beszélt a János Evangélium a 6. részében, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Igen, van olyan, hogy az ember Krisztushoz megy, de mielőtt mi egyetlen lépést is tennénk, Krisztus maga így kezdi, ott van egy isteni döntés, akit nekem ad az Atya. Az jön majd, az keres, és az megtalál, mert azt nem küldöm el. Kedves testvérem, a mi Urunk már akkor keresett minket, amikor nekünk eszünkbe sem jutott ő utána kérdezni. És amikor a mi szívünkben először felkelt a vágy ő utána, amikor mi először elkezdtünk ő utána kérdezni és őt keresni, akkor ő már megtalált. A mi keresésünk az onnan van, hogy ő már megtalált. Isten az, aki mindent akarata és elhatározása szerint cselekszik. És ezt az akaratot írta le így az Úr Jézus Krisztus a felolvasott, az Isten tisztelet elején felolvasott igében, mert az az én Atyámnak az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Az az Isten akarata, hogy minket megáldjon mennyei világának minden áldásaival. Azt akarja a mi Istenünk, hogy kiáraszthassa ránk kegyelmét teljes bölcsességgel és teljes értelemmel. És az az ő elhatározása, hogy minket gyermekeivé fogadjon és örököseivé tegyen. Ne félj, Isten választott téged, nem te választottad őt. És ő ragaszkodik ehhez a döntéséhez. Igen, Istent el lehet képzelni úgy, mint egy szökőárt. De képzeljük el egy olyan szökőárt, ami miután visszavonul, nem rom és számtalan halott marad utána, hanem amit elborított, ott elmossa a szennyet, ott sebeket gyógyít be, ott embert önmagával, embertársával és az örökkévaló Istennel kibékít. Képzeljünk el egy olyan szökőárt, ami miután elborította a földet, és hogyha visszavonul, ott békesség és öröm terem. Képzeljük el ezt, mint egy szökőárt, mert mindenható Istenünk szeretetét nem tudja senki és semmi visszatartani. Amikor Pál azt mondja, ő mindent akarata és elhatározása szerint cselekszik, ő erről az akaratról beszél. Ő arról az akaratról beszél, amivel az Isten minket akar. Amivel az Isten a mi egész életünket akarja, hogy az őt dicsőítse, de hogy ez az élet áldott élet legyen, örömteli élet legyen, a Krisztussal eltöltött élet legyen. Igen, Isten óriási és hatalmas. Krisztus mondja János evangélium a 10. fejezetében, az én atyám, aki nekem adta őket, utalva a juhokra ismét ebben a képben, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Igen, Isten mindennél nagyobb, és igen, az Isten előtt megálló ember icipici. Még akkor is, hogyha ezt nagyon sokszor megpróbáljuk tagadni. Tagadni úgy, hogy vagy az Istent húzzuk le, mintha ő nem lenne olyan igazán nagy, mert mennél kisebb, annál kevésbé félelmetes. Vagy tagadjuk úgy, hogy magunkat próbáljuk nagyobbá tenni, mondván, embernek lenni azért mégsem olyan kicsinke dolog. Az Isten előtt igen. Istennek lenni sokkal nagyobb. De ez a hatalmas Isten nem akarja, hogy mi megijedjünk az ő nagyságától. Ő nem akarja, hogy mi féljünk tőle. Ő azt akarja, hogy örömmel, békességgel teli szívvel álljon meg előtte a legkisebb ember is, és érezze magát teljes biztonságban, teljes szeretettel körülvéve. Az az Isten akarata, hogy köztünk és közte ne legyenek akadályok. Az az Isten akarata, hogy mi legyünk teljesen az övé. Ezért adta az Úr Jézus Krisztust, ezért támasztotta őt föl. És az Isten mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Így legyen. Amen.